Krisztusban, kedves testvéreim! Ne csak úgy tekintsünk a nyugati civilizációra és egyházunknak igen súlyos megpróbáltatására, hiszen templomokat adnak föl, robbantanak föl, mint amit csak el kell szenvedni, mint valami végkatasztrófa, hanem ez egy felhívás is. Németországban kialakul egy ellenállás, szent ellenállás. Civilek, papok fognak össze, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy az Isten szeret bennünket, hogy ne szégyeljünk a hitünket, hiszen Krisztus erre küldött minket. Nem csak a papokat, hanem a híveket is. És amikor utoljára együtt volt Jézus az apostolokkal, azt mondta, menjetek az egész világnak, tegyetek tanítványommá minden népet, hirdessétek az evangéliumot. Mindenkinek feladata ez, igazából meg is teszitek. Mi az evangélium első hirdetése? A családban beszéltek Jézusról. Ez a következő nemzedeknek már meghirdeti az evangéliumot. Vagy a munkahelyeken ne szégyeljétek magatokat. Eljött az idő, amikor mindenki mondja nagyon sokszor, sok esetben a saját butaságát, hogy világenergiákba hisz, meg boszorkányokba, akkor mi nem tudjuk megmondani, hogy mi abban az Istenben, aki szeret minket. Mégis az igehirdetés elsődleges feladata az apostoloké és utódai, püspököké és a papoké. És most erről szeretnénk beszélni, hogy milyen legyen a mi ige hirdetésünk, és ebből ti is tanultok. Hát a mai evangéliumban elénk tárul. Három jellemző vonása van. Új tanítás. Új. Mit is jelent ez? Aztán hatalommal való tanítás, erővel, és a tisztátalan lelkek tűzésével. A pap vasárnapi ige hirdetésével ugyan ezt kell állítani. Ha nem ez, akkor nem modern. Mert a mai emberen nem segít semmit. Ha csak szóvirágokat mondunk, kegyes szöveget, ha nem készülünk a predikációra úgy, hogy egész életünkbe szövődjön, a kísértéseinkben, a saját bűneink ellen való harcba, az olvasmányainkba, a hívekkel való találkozás, az egyéni imádságban, akkor nem lesz benne erő. Egyik papot megkérdezik a diákja, hogy atya, miről fog most nekünk beszélni a misén? Az illető megdöbbentő alázattal és öniróniával így szólt, magam is izgulva várom. Hát igen, ennek ma vége, ennek nincs értelme, ezért kár meghallgatni az igét. De hát mit jelent az, nézzük, hogy egészen új tanítás. Legtöbbször ott kezdjük, hogy mit nem jelent. Nem jelenti ez azt, hogy valami olyat találunk ki, ami nem volt benne az evangéliumban, ami 2000 éves igehirdetéssel szemben valami új. Például, ha valaki ma politikailag korrekt beszédet akar tartani, és azt mondja, a szabadság, az emberi szabadság végtelen, stb. Nem igaz. Mit mond Szent Pál? Szabadságra vagytok hivatva, de vissza ne éljetek a szabadsággal. Tehát mondhat nekem egy püspök, egy pap, bármit, ami szó szerint ellenkezik Jézus szavával, az nem új tanítás, hanem az megalkuvás. Erre nagyon tessék most elkészülni. Felelős vagy a saját hitedért. Aki Krisztus szavának ellentmond bármiben, abban nincs igaza. A világ ünnepelni fogja, hogy milyen modern püspök, milyen pap. Hú, még ilyen nem hallottunk. Nem. Ezek az újdonságok avítak, régiek, olyan régi, mint a bűnös emberiség. A saját bűneinket, érzékiségünket, paráznaságunkat szolgálják ki. Tehát nem azt jelenti, hogy ami sose hirdetett az evangélium Krisztus, vagy 2000 év volt az egyház, most olyan új világban vagyunk, hogy kitalálunk új dolgokat. A papnak semmi joga nincs saját magát hirdetni. Nem erre szentelték fel. Aztán mit jelent még ez? Mit nem jelent még ez? Az új tanítás. Lehet új megközelítése a misztériumoknak, a hittitkoknak. De ha az az új megközelítésnek az lesz az eredménye, hogy a keresztény ezentúl például nem imádja Krisztust, akkor az az új megközelítés nem új. Mondok egy példát. Az oltári szentségről a Tridenti Sinat kimondta, hogy a misében transzszubstanciáció történik. Ezt a fogalmat nem is nagyon ismerik a hívek. Átváltoztatás. Tehát a kenyér és a bor lényege helyett a föltámadott Krisztus teste van ott. Most testvérek, lehet újabb kifejezéseket próbálkoztak a teológusok. Transzignifikáció. Marad az kenyér és bor, de más a jelentése. Vagy transzszubstanciáció lényeg átalakulása helyett most tulajdonképpen más lesz a szerepe. Transzfinalizáció. Tehát marad kenyér és a bor, de most az a szerepe, hogy jelezze Krisztus testvér. Mi az eredménye? Ha a transzfinalizáció, meg ezek az új kifejezések azt eredményezik, hogy a kispap nem hajt térdet a szentség előtt, és a kedves hívek, akiket ezzel megmérgez, szintén nem borulnak le Krisztus előtt, akkor ez nem új megközelítés volt, hanem hamis. Le lehet mérni azt, valóban lehet egy zseniális teológus új oldalról nézi meg azt a misztériumot, oltári szentség, keresztség, házasság szentsége. De ha valami olyan kifejezést hoz, aminek az a lényege, hogy megváltozik a keresztényeknek a hozzáállása, akkor az nem volt új. És nem jelenti az új tanítás ott Kafarnaumban az, hogy Jézus beszüntette az Ószövetséget. Az Ószövetség jelen van az újban. Mint ahogy a te 10 éves kisfiú, kislány, aki voltál, az benned van. Csak Jézus beteljesítette. Valami végső értelmet kapott a proféták kinyilatkoztatása. Tehát nem lehet olyan új tanítást hozni, amely félreteszi az Ószövetséget. Na de hát akkor mit jelent, ha ezt nem jelenti az új, akkor mit jelent az új? Testvérek, mi az evangéliumban a leginkább új? Nagyon sokszor nem az, hogy szeressétek egymást, szeressétek az Istent. Nem van az Ószövetségben. Az új tanítás az, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Ez döbbentette meg őket. A zsidó közönséget. Hogy nem magyarázza Mózes, hanem helyére teszi magát. Föléje teszi magát. A régieknek mondhatott, én pedig mondom nektek. Az egész kereszténységben az új. Nem az, hogy a bűnök ellen harcolni kell, a sztoikus filozófusok is tudják. A kereszténység nem egy erkölcs csupán, nem az, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Amikor azt mondja, én az atyától jöttem ki. Mielőtt a világ lett volna, a csillagvilág, mert nem volt öröktől fogva. Én, atyám, te már szerettél engem. A megtestesülés. Az, hogy a második isteni személy Mária méhében emberré lett. Ez a kereszténység. A kereszténység egy arc, Jézus arca. Isten magáról adott egy élő képet. Eljött. Én vagyok, mondja. Higgyetek az Istenbe, az Atyába, de bennem is higgyetek ugyanazzal a hittel. Én vagyok az út. Egyetlen vallás alapító se vezet el Istenhez. Hol van az Isten? Senki. Isten nem lehet jutni, ha ő maga nem jön el értem. Ez az új. A názáreti Jézus. Az ő kapcsolata az Atyával, a lélekben, amit megnyit nekünk. És itt egy óriási tanítás rejlik. Más dolog Istennel beszélni, mikor azt mondom, hogy szeretlek, Uram, én Istenem, és más beszélni Istenről egy predikációba vagy egy hittanórán. Ez nagyon két világ. És az a baj, hogy nálunk eluralkodik a beszéd az Istenről. Prédikál a pap, de nem beszél az Istennel. Kiüresedik. Mert a názáreti Jézusban ez egy. Ő állandóan kapcsolatban van az Atyával. Tudni, Isten nem lehet igazából beszéd tárgya. Mert a beszédnek lehet a tárgya a gazdaság. A szőlőtermelés. Egy másik valaki. Isten nem lehetne a beszéd tárgya, de Jézus mégis azt mondja, hogy hirdessétek, de csak úgy, ahogy én. Ő pedig hogy hirdette? Állandóan kapcsolatban van az Atyával. Tehát miközben nekünk szól, ő mindig vele van kapcsolatban. Tehát egy új papság kell. Arról beszéljen, amit imádkozott. Azt a kapcsolatot nyissa meg a híveknek, amiben él. Ami az ő legbensőbb élete. Szent Ferenc atyánk milyen zseniálisan megragadta ezt, mikor egy nagy tudós belépett a rendbe. Úgy hívják, hogy Pádvai Szent Antal. Ő ágostonos szerzetes volt, hatalmas könyvtáruk volt Portugáliában. És mikor látta az első ferences vértanúkat, ide akart jönni, ahol meg is tudnak halni Krisztusért. És kik ezek? Hát az az asszisibéri bűnbánó testvére. És hát akkor ő is belép ebbe a rendbe. El akar menni Marokkóba, hogy vértanú legyen, de a szél másfelé viszi a hajót, Itáliába köt ki. Ott van az első gyékényes káptalanul. Ott vannak ezresével a ferences testvérek, azért gyékényes, mert nincs kolostor, nem tudnak hova menni, gyékényeken alszanak. És ott találkozik Szent Ferenccel. Valóban őt is beosztják. De amikor kiderül, hogy micsoda tudása van, akkor ír egy levelet neki. Antal testvéremnek, püspökömnek. Hát a kiváló szónokot szokták így megtisztelni a középkorban, hát nem volt püspök, pap volt. Megelégedésemre szolgál, hogy a testvéreknek tanítod a teológiát. De vigyázz, hogy úgy tanítsd, hogy az imádság szellemét ki ne oltsd bennük. Egy másik kódexben úgy van, hogy úgy tanítsd, hogy ők ki ne oltsák az imádság szellemét. Na most, ez a műveltség alapja, hogy megértsek egy szöveget. Mi ennek a vázlata? Az, hogy a teológia az Istenről való beszéd. Az imádság pedig az Istennel való beszéd. Tehát lehet fényes előadásokat tartani az egyetemeken, Krisztusról és Istenről, de nem beszélni Istennel. És az tragédia. Csak a vele való beszéden belül lehet hiteles az, hogy szólok róla. De ezt ti is tudjátok. Tudta az egyszerű parasztasszony is, akiről mondják, egyetemista fia azt mondja, mama, maga a templomban, hogy nincs semmiféle Isten. Aztán hogy mondhatsz ilyen, fiam? Most beszéltem vele. Hadd idézem a múlt beszédben fölemlített Martin Buber, zsidó vallásfilozófus, zseni. Azt mondja, két világban élünk. Én és az. Én és a fenyőfa, én és a mikrofon. És én és te. Ilyenben nem él az állat. Amikor egy kicsi gyerek belenéz az édesanyja szemébe, és az is belenéz a gyermeke szemébe. Ez az én te. De a gyerek most játszik mondjuk legóval a padlón. Elmegy ott mellette a kiskutya, a macska, elmegy az anyja is. Az anyja az az. Tehát ez a filozófusok istene. Aki nem beszél vele, az ateista. Hiába mondja, hogy hívő. Az Isten az csak az lehet, aki számomra te. Mert ő úgy szólított meg engem anyám méhében, hogy te. És azért van személyem, azért van énem, ami nem az apámból és anyámból való. Erre a személyes kapcsolatra hív. Ezért hiteles apa és anya lehetsz, és hiteles pap lehetek, nem kell megjátszani magamat. Hibáim vannak, hibázhatsz a gyereked előtt. De ha bűnbánatban élsz, és látják azt, hogy apa és anya beszél az Istennel, akkor te szólhatsz az Istenről. Hát ezt jelenti, testvéreim, az új tanítás, hogy Jézus nem úgy beszél Istenről, mint egy tanár. Egyébként értelmünkkel is szeretni kell Isten, tehát miután ő vele személyes kapcsolatban vagyunk, kell teológiát művelnünk, kell elgondolkodni minden erről, beszélni erről. De kedves testvérek, ilyen volt Szent Pió atya, Teréz anya, meg a többiek. Micsoda kisugárzása volt annak, ha ő szólt az Istenről. És hát mit jelent az, hogy Jézus nem csak új tanításozott, hanem hatalommal beszélt. Hát itt is mit nem jelent? Semmiképpen nem jelent ez a hatalom erőszakot, hogy köteles vagy nekem hinni. Ez mindig megkísérti a vallásos embert, a keresztényt is. Hogy vagy zsaroló, akkor nem szeretlek, ám ha nem mész a templomba, vagy pedig jutalmazom, ezt a jutalmat kapod. Jó lehet ezzel játszani a nevelés folyamán. De az erőszak az nem a Jézusi hatalom. Aztán nem pszichológiai hatalom. Amikor egy nagyon szimpatikus fiatal pap, akiben persze az lányok mind szerelmesek, aztán az idősebbek pedig mind fiúkat szeretik, hát most berobbant az életük, és minden körülöttük van. Legyen annyi esz ennek a fiatal papnak, hogy ezt felhasználva Krisztushoz vezesse őket. És nagyon kegyetlen lesz, le kell állítani. Tehát nem egy pszichológiai, vallási, hogy mondjam én, vezérőrű, aki a pszichológiai sugárzásával teremt egy erőteret. Ez van a szektáknál. És a szektavezér elbukik, vagy meghal, akkor vége a szektának. Vagy keresnek egy újabb, ilyen pszichológiai kisugárzású embert. Nem ez a hatalom. Még csak az sem a hatalom, hogy értelmileg fölkészül, fölépíti a beszédjét, ez kell. Ez eszköz. De csak eszköz. Csak csatorna. Akkor mit jelent az, hogy hatalommal? Azt jelenti, hogy engedi, hogy az Isten ő rajta uralkodjon. Ha a pap bácsi, hogyan a erdélyi testvérek mondják, szépen leteszi a poharat, ha eddig túlságosan sokat ivott, abba hagyja a pletykát. Nem akar mindenáron püspök lenni. Küszködik a saját ösztönei ellen, és Isten ereje uralmába veszi ezt az embert. Rajta hatalommal uralkodik az Isten. És ez a küzdelem, ez átmegy a hívekbe. Az a küzdelem, amit Szent Pió atya csöndben, a cellájába, önmaga gyarlóságai, bűnei, hibája ellen küzdött, az átsugárzik. Ezen a ponton egy botrányos mondatot kell kimondanom, ami biztos a szemináriumban tanítok elítélnek, ha nem gondolnak bele. A papnak a legmélyebb magánélete maga a pasztoráció. Mivel pasztorált azok a boldogavatásra váró ferenceseink, akiknek az új ember most leírta, hogy egy csoda történt a közbenjárásukra, akiket bebörtönöztek és megöltek. A börtönben mit pasztoráltak? Elfogadták a szenvedést. Elfogadták azt, hogy Krisztus az Isten hatalomba vegye egész egzisztenciájukat, egész a vértanúságig. És ez a hatalom kiárad még haláluk után is belőlük. És testvérek, ennek a következően mit jelent, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nekik? Az exorcizmus, a sötét hatalmak megtörése az lényeges eleme Jézus predikációjának. Hát mielőtt elindult volna hirdetni az evangéliumot, mit tett? 40 napig a pusztában volt, és a sátán kísértéseit visszaverte. Ezért, amikor valakit megkeresztelnek, főleg felnőttet, nem mondhatja el a hiszek egyet, hanem előtte mit kell mondani? Ellene mondasz-e az ördögnek? Ellene. Minden cselekedetének, minden pontájának? Ellene. És csak akkor vallhatja meg a hitét. Ez egy exorcizmus. Nem mondható el, hogy hiszek egy Istenbe, ha a sötétség hatalmainak szolgálok. Nagyon sokszor rockzene is mi által ezt nyomják a fiatalok agyába. Sokszor káromkodó szövegek vannak benne, vigyázzunk. Beavatják reiki beavatásba, mindenféle babonába. A babonának nincs köze a hithez. A babona a hitnek az ellentéte. Az ateizmus az nem ellentéte a hitnek, az a pályán kívül van. Hanem a helytelen hit, és ezektől meg kell szabadulni, egy Jónásba el kell mondani, hogy voltam én beavatva, voltam javasasszonynál, és akartam érintkezni a lelkekkel, stb. Ezek gonosz hatalmak, amelyek képesek ideillenesen csodákat művelni. De mit mondott a sátán? Názáreti, mi közünk hozzád? Nem lehetek olyan szellemi hatalmak alatt, akiknek semmi köze sincs Krisztushoz. Ezért testvérek, a szószék tetején ott van Szent Mihály arkangyal. Micsoda tanítás! Az igazi evangélium hirdetése megtöri bennem, családomba, az örökölt, szinte a falakba, a családi házba, térbe átment rontásokat. Ime ezt jelenti, új tanítás, micsoda hatalommal, míg a gonosz lelkesek is engedelmeskednek neki. Amen.